Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy most igét köré gyűlhetünk. Te látod szívem vívódását, témát illetően, de Uram, hiszem azt, hogy a te lelked elő tudja készíteni a szíveket, és hiszem azt, Uram, hogy a te lelked élővé és befogadóvá tudja tenni az ige üzenetét, szívünket. Urunk, kérünk azért, hogy taníts bennünket, mert hiszem, hogy nem egyszerűen emberi bölcselkedés, akár okoskodás hangzik itt el ige hirdetés címen, hanem az élő Isten élő szava. Ezért kérlek, hogy taníts bennünket. Adj nyitott szívet, hogy meghalljuk igéd üzenetét, és magunk életére tudjuk vonatkoztatni. Meglássam én is, Uram, mindabban, amit szólni kívánsz, felelősségemet, bűneimet, de felragyoghasson a kegyelem és az irgalom mindannyiunk számára. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 18. fejezetében, a 15. verstől a 17. versig a következőképpen. Jézus mondja, ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, vígy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A mai Isten tiszteletünkön egy nagyon nehéz témáról szeretnék szólni. Nagyon nehéz, mert gyülekezeteinkben, egyházunkban kevésbé, vagy inkább nem szoktuk gyakorolni. Kevésbé, vagy inkább nem beszélünk róla. És sokszor szélsőségekbe szoktunk esni ezen a területen, mert vagy mindent elnézünk, vagy mindent a szőnyeg alá söprünk, nem akarunk róla tudomást venni, szemet hunyunk dolgok, bűnök felett, vagy átesünk a másik oldalra, és törvényeskedünk, szeretetlenek, irgalmatlanok vagyunk, és ítélkezve fordulunk a másik ember felé. Sajnos nem kap elég teret a gyülekezeteinkben, mert nem szeretjük felvállalni, olykor kényes. Nem szeretjük felvállalni, nincsen sokszor elég lelki bátorságunk hozzá, és mondjuk ki őszintén, hogy a fogadó fél is inkább megsértődik, tolakodásnak veszi, mint hogy Isten jelenlétében a féltős testvér szeretetet vélné felfedezni. Szeretnék ma nektek szólni, ahogy itt a kivetítőn is látjuk, a gyülekezeti fegyelemről. A fegyelem az mindig kulcskérdés egy ember, egy család, egy gyülekezet életében. Nincs rosszabb egy fegyelmezetlen embernél, egy családnál, egy gyülekezetnél, mert azt gondolja, hogy mindent meg lehet tennie, hogy őt nem lehet inteni, nem lehet figyelmeztetni, nem lehet fegyelmezni, nem lehet rendre utasítani. És az én feladatom ma, hogy a gyülekezeti fegyelemről beszéljek, mert a Krisztus testében, ahogy az egyházat szoktuk is ábrázolni, a Krisztus testében a fegyelem lételem. A fegyelemben fontos a figyelem, mégpedig a tekintetben, hogy felelősséggel tartozunk egymás iránt. Ez nem azt jelenti, még mielőtt itt valaki félreértené, ez nem azt jelenti, hogy egy gyülekezetben a keresztények azok árgus szemekkel figyelik egymást, hogy mikor lehet egymást fegyelmezni, mikor lehet egymást rendre utasítani, és lelki rendőrséget játszani. A fegyelem az nem lelki rendőrségesdi. A fegyelemhez figyelem kell, a figyelem pedig az egymás iránti felelősségből fakad. Felelősséggel tartozunk egymás iránt egy gyülekezetben, és ez az egymás iránt érzett szeretetből fakad. Ha a fegyelem és a figyelem összetartozik, akkor így tartozik össze a fegyelem és a kegyelem. A figyelemben a felelősség, a kegyelemben a szeretet és az irgalom kell, hogy megjelenjen. És ez az egy-egy betű nélkülözhetetlen, hogyha itt megyünk tovább, nélkülözhetetlen, az egy-egy betű figyelem, fegyelem, fegyelem, kegyelem, nélkülözhetetlen a gyülekezetben a fegyelem és a rend. Miért fontos ez? Azért, mert a Szentírás is ezt tanítja, és mi szeretnénk az Isten igéhez hűek lenni és hűen élni. A gyülekezeti életről nagyon világosan tanít a Biblia. Egy gyülekezetben az egymás iránti felelősséghez az egymással foglalkozó ige szakaszok is hozzátartoznak. Én csak néhányat vettem példaként, de nézzük meg, hogy mik ezek. Tanít a Biblia, hogy intenünk kell egymást. Néhány igét is hoztam példaként, a zsidókhoz írott levélben azt olvashatjuk, ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Aztán nem csak intenünk kell egymást, hanem imádkoznunk kell egymásért. Jakab levelének 5. fejezetében azt olvashatjuk, azt a bátorítást, azt a felszólítást imperatívusban, hogy imádkozzunk egymásért. Aztán azt is olvashatjuk a Szentírásban 3., hogy szeretnünk kell egymást. A Galatákhoz írott levél 5. fejezetében azt olvashatjuk, szeretetben szolgáljatok egymásnak. Vagy az Efezus 4-ben teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Vagy Péter 1. levelében az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek. Aztán a 4., hogy tanítanunk kell egymást. Kolossi levél 3. fejezetében azt olvashatjuk, a Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel. És a római levél 15. fejezetében pedig ezt írja Pál, én pedig testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Aztán építenünk kell egymást. Azt olvassuk a római levélben, azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és az egymás építését szolgálják. Vagy a Tesszalonikai levélben Pál ezt írja, vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Azt is olvassuk a Szentírásban, hogy bocsássunk meg egymásnak. Azt olvashatjuk az Efezusi levél 4. fejezetében, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. És azt is olvashatjuk a Szentírásban, hogy figyelmeztetnünk kell egymást. A Galatákhoz írott levél 6. fejezetben azt olvassuk, testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. És Máté 18-ban pedig Jézus azt mondja, ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg 4 szem közt. Csak néhány, hogy Isten mennyire egymásra bízott bennünket egy gyülekezet közösségében, hogy mennyire fontos az, hogy intenünk kell egymást, figyelmeztetnünk kell egymást, hogy imádkoznunk kell egymásért, hogy szeretnünk kell egymást, hogy tanítanunk kell egymást a gyülekezet közösségében, hogy építenünk, bátorítanunk, erősítenünk kell egymást, hogy bocsássunk meg egymásnak, hogy gyakoroljuk a megbocsátást és a bocsánat kérést a gyülekezetben. Figyelmeztetnünk kell tehát egymást. És a mára kijelölt igeszakasz Máté 18-ból van, a 15. verstől a 17. versig, amikor Jézus egészen konkrétan, egészen gyakorlatias módon tanítja a gyülekezet közösségét, a hívőket, a keresztényeket, hogy hogyan rendezzék a kapcsolataikat. Hogyan rendezzék, ha valakit látnak bűnben vergődni. És itt térünk át a mai témánkhoz, amit szeretnék nagy szeretettel, de kellő hangsúllyal megközelíteni, és tanítani úgy, hogy mindeközben nekem is erre van szükségem, mert én is a gyülekezetben egy vagyok a sok közül, nekem is erre van szükségem, én sem vonhatom ki magam a fegyelem, mind a fegyelem, mind pedig a szeretetben való fegyelmezés alól. Két fontos oldalról szeretném megközelíteni, amiről ma szeretnék beszélni. Az egyik, miért fontos egy keresztény ember életében a fegyelem. A másik pedig, hogyan valósulhat meg biblikus módon a fegyelmezés egy gyülekezetben. Nézzük először az elsőt, mert a legfontosabb a fegyelem kérdésében, hogy Isten először is engem fegyelmezzen. Ez az alapja, ez elengedhetetlen, és még a sorrend is hangsúlyos, drága gyülekezet. Az én életem legyen rendben, én éljek engedelmességben, és én éljek alázatban. Mert a fegyelmezéshez hiteles élet, engedelmesség és alázat szükséges. Csak azt tud hitelesen fegyelmezni, csak azt tud szeretettel inteni, helyre igazítani, aki maga is ebben a fegyelemben él. Aki szeretettel inthető, és helyre lehet igazítani. Ezért, amikor fegyelemről beszélünk, akkor először is magunkról kell, hogy beszéljünk, hogy fegyelmezett vagyok-e? Hogy helyre igazítható vagyok-e? Hogy Isten helyre tud-e igazítani nap, mint nap? Hogy tudok-e bűnbocsánatban élni? Mert én is bűnbocsánatból élő ember vagyok. Két nagyon fontos ige legyen mérvadó mindig számunkra, amikor erre gondolunk. Az egyik, a Példabeszédek könyvében azt olvashatjuk, az Úr intését megnevest fiam, és dorgálását meg ne utáld. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. És a zsidókhoz írott levél 12. fejezetben pedig ezt írja az író, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. A zsidókhoz írott levélben a fenyítés szót olvashatjuk, amely görögül a paideia szó. Paideia kifejezés, ha az igét nézzük, mert ugye ez főnév, ha az igét nézzük, akkor tulajdonképpen ez a paideuo, és akkor már is áthallás van, összecsengés van, mert hát használjuk ezt a szót, a paidagógusz, pedagógus, azt jelenti, hogy nevel, hogy tanít, hogy fegyelmez, hogy fenyít. Mondjuk ki őszintén, hogy a fegyelmezés az számunkra nagyon negatív kicsengésű. Negatív kicsengése van, főleg, hogyha, és akkor ha megnézem a szógyököt, a fegyelmez és a fegyház, ugyanaz a szógyök, negatív. A Bibliában viszont szó sincs ilyesmiről. Amikor Isten fegyelmezést gyakorol, akkor nevel bennünket. Minden gyermekét neveli. A paideia szó másik jelentése, ez egy erősebb, azt jelenti, hogy rendre utasítás. Akit Isten rendre utasít, azt vissza szeretné terelni a helyes útra. A másik szó, amit érdemes megfigyelnünk ebben az igében, itt a zsidókhoz írott levél 12. fejezetében, az elekhó szó, ami annyit jelent, hogy meginteni, leleplezni, vagy megfeddeni. És nagyon érdekes, hogy ezt a szót használja Jézus is ebben az evangéliumi részben, Máté evangéliumának 18. fejezetében. Azt mondja, ha atyát fia vétkezik, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. És ugyanez a szó, ez az elekhó szó található. Isten tehát miközben szeret, nevel, és miközben nevel, int, fed, leleplezi a bűnt az életemben, világosságra hozza, belevilágít az életembe, rendre utasít, és ehhez különböző a szeretet eszközeinek meg annyi formájával teszi. Ez különböző formában tudja tenni. Jobb könyvének 33. fejezetében ezt olvashatjuk, szól az Isten így is, meg úgy is. Szeretetét abban is megláthatjuk, hogy nevel, hogy int, hogy fed, és nem engedi, hogy nőjünk, mint a dudva, és életünk tele legyen vadhajtással. A kertész is azért metzi a fát, mert szereti, ez egy nagyon fontos eleme, szereti, és nem csak, hogy szereti, de azt szeretné, hogy minél több gyümölcsöt teremjen. Ez a durvának látszó beavatkozás tulajdonképpen a fa érdekét szolgálja, hiszen a fa önmagában semmit sem ér, akkor tölti be a feladatát, ha minél több gyümölcsöt terem. A sok gyümölcs termést pedig úgy lehet elérni, ha ezt a durvának látszó beavatkozást megtesszük, megmetszük. Isten is így metsz bennünket. Életünk vadhajtásait, az elvadult hajtásokat, a bűn ágait lekívánja metszeni, ezért fed, ezért int, ezért fenyít, rendre utasít. És ha egy hívő keresztjén eltévejedik és vétkezik, ennek viselnie kell a következményeit, azonban ha megvallja a bűneit, Isten újra áldássá teheti a következményeket. Ő minden esetben szeretettel jár el az övéivel. És ez fejeződik ki a 6. versben is, ezt olvashatjuk, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti. A kérdés az, különösen a gyakorló szülők felé, és akkor itt hadd szólítsa meg egészen konkrétan az édesapát, még nagyon-nagyon pici, sőt, mondhatni azt, hogy karjaiban ülő. De hadd szólítsalak meg benneteket, kedves gyakorló szülők, hadd tekintsek felétek, hogy mi a szeretet, szerintetek mi az igazi szeretet? Ha hagyom a gyermekem, hogy úgy nőjön föl, mint a dudva, hogy nem feddem, hogy nem fenyítem, hogy nem utasítom rendre, hogy nem nevelem, vagy az, ha szeretettel, de rendre utasítom, fegyelmezem, intem, figyelmeztetem. Mi az igazi szeretet? És bízom abban, drága gyülekezet, hogy nem hatott ránk még az a liberális gyermeknevelés, hogy elutasítsunk a nevelésnek minden intő, feddő magatartását a gyermekeink érdekében. A gyermekeinket védjük a fegyelmezéssel. És jaj annak a társadalomnak, látjuk, hogy mi kezd kibontakozni. Jaj annak a társadalomnak, ahol a farok csóválja a kutyát. Jaj annak a társadalomnak, ahol a gyermek fegyelmezi a szülőt. A gyermek irányítja a szülőt. Akit szeret egy szülő, azt neveli, azt feddi, fenyíti, inti. Ha ezt megfordítjuk, ezt az igét, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, ha ezt megfordítjuk, akit Isten nem szeret, azt nem is fenyíti meg. Szeressétek a gyermekeiteket. És ha kell, szeretettel, irgalommal, kegyelemmel figyelmeztessétek, intsétek, bátorítsátok, neveljétek, terelgessétek az életüket. Látjuk, hogy mi van azokkal a gyermekekkel, akik úgy nőnek föl, mint a dudva. Akiket hagynak, inkább adnak nekik nagyobb zseppénzt, csak ne zaklassák őket. Nézzétek meg, hogy mi lesz azokkal a gyerekekkel. Mi lesz azokkal a gyerekekkel? Szeressétek a gyermekeiteket, de tudjátok, hogy a szeretettel fegyelmezés is jár. Mi tehát az igazi szeretet? Gondolkodjunk ezen. Mert Isten azt mondja, hogy akit ő szeret, azt meg fogja fenyíteni. Azt meginti, azt rendre igazítja. A kérdés az tehát, hogy mi a célja Isten intésének. Az első, amit itt magamnak fölírtam, a Krisztus követők részesüljenek az ő szentségéből. Ő arra törekszik, hogy felismerjük, megvalljuk és kerüljük a minket nap mint nap környékező bűnt. Az ő szentsége. Ahogy Péter levelében olvassuk, hogy szentek legyetek, és mi nem szenteskedünk. Mi, ahogy nekem is szokták mondani, még középiskolai koromban mondták, meg biztos, hogy van egy-egy ilyen gúnyos megjegyzés, hogy mit akarsz te szent fazék. Isten azt mondja, szentek legyetek, mert én is szent vagyok. És ami azt jelenti, hogy az ő szentségéből részesülni. Ez azt jelenti, hogy szeretnék úgy élni, ahogy ő. Szeretnék úgy példával elől járni, ahogy ő. Szeretném azt a mintát követni, amit ő élt. Ezért a Krisztus követők részesülnek az ő szentségében. És megvalljuk azokat a bűnöket, amelyek ezt a szentséget beárnyékolják. Szégyent hoznak. A másik, a célja Isten intésének, az Isten akaratának a felismerése és cselekvése. Hogy mit akar az Isten? Mit akar az én életemben az Isten? És hogy ezt cselekedjem. Ne csak egyszerűen prédikáljak, szoktam is mondani, Spurgeontől vettem ezt az idézetet, hogy a prédikáció nem az, amit elmondasz, hanem az a prédikáció, hogyan élsz. Az a prédikáció. Itt a kérdés az, drága gyülekezet, drága mandabokori gyülekezet, kedves testvérek, akik itt vagytok, esetleg hétről hétre, milyen prédikáció az életetek? Milyen prédikáció? Mert vannak, akik itt szenteskednek, otthon pedig káromkodnak. Nem lehet kimosni a szájukat sem hipóval. Mert itt szenteskednek, és egyébként meg vadházasságban élnek, meg élettársi kapcsolatban élnek, meg csalják a feleségüket, férjüket. Itt szenteskednek, egyébként meg úgy kell olykor-olykor fölmosni a padlóról, mert nem tud mértékletességet tartani, és annyit iszik, mint egy gödény. Ez a szenteskedés, drága testvérek. Ez az, amikor rásütik a hívőkre, hogy szent fazekak, mert kettős életet élnek, mert itt is élnek egy életet, meg ott is élnek egy életet. És tudod, mi az igazi élet, ahogy otthon élsz? Nem az, ahogy itt. Nem az, ahogy itt élsz, hanem ahogy otthon élsz. A családodban, a munkahelyeden, az osztályban, az iskolában, a családi körben. Az a prédikáció. Az Isten intésének, fegyelmezésének a célja, hogy felismerjem az ő akaratát, és az ő cselekvését, hogy mit akar ő az én életemben. És a harmadik pedig intésének célja, békességben és örömben éljen az ember vele, és a másik emberrel. Az atya abból a célból neveli a gyermekeit, hogy részesüljenek az ő szentségében. Azt is látnunk kell, hogy Isten az ő házában, a gyülekezet közösségében szentséget vár. Életszentséget. És hogy a bűn az összeegyeztethetetlen az ő jelenlétével. Összeegyeztethetetlen. És ha valaki megpróbálja összeegyeztetni, az olyan, mint a matematikában, nincs közös nevező. Nincs közös nevező. Mert a megtűrt bűnök, ha ott vannak az életemben, és nincs felismerés, nincs változás, hanem ugyanúgy paráználkodom, ugyanúgy pornófüggő vagyok, ugyanúgy alkoholizálok, ugyanúgy káromkodok, ugyanúgy csalom a feleségem, vagy férjem, akkor nincs közös nevező, akkor nincs itt helye annak az embernek. Nincs itt helye. Mert csak szent fazék lesz, és szenteskedni fog. És joggal mossák ránk azt, hogy szenteskedünk és szent fazekak vagyunk, mert becsméreljük az Isten dicsőségét és szentségét. A gyülekezet közösségében összeegyeztethetetlen, és a saját életemben is összeegyeztethetetlen a bűn az ő jelenlétével. Isten gyülekezeteként az a feladatunk, hogy Isten gondolatai, szavai szerint cselekedjünk, éljünk és vigyázzunk egymásra, szeressük egymást és szolgáljunk egymás felé. Ez a feladatunk. Ez a feladatunk. Hangsúlyoznom kell tehát, amit korábban mondtam, először is engednem kell, hogy először Isten engem fegyelmezzen. Mert én is bűnös ember vagyok, én is intésre, én is fegyelmezésre szoruló ember vagyok, én is bűnbocsánatra vagyok szorulva, és én is az Isten kegyelméből élhetek. Ez az alázatos magatartás kell, hogy jellemezzen engem. Ezért fontos megjegyeznünk azt az igét, amit olvashatunk a Lukács evangéliumában. Jézus mondja, hogyan mondhatod testvérednek? Testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Nekem mindig önvizsgálatban, bűnbánatban kell élnem, ahhoz, hogy hiteles lehessek mások előtt. És ez nem azt jelenti, hogy én nem bukhatok el, de engedjem, hogy Isten megláttassa velem a bűneimet, és tudjam őszintén megvallani, elhagyni, bocsánatot kérni. Mindig magammal kezdjem, és ezt hadd hangsúlyozom, ezért olvastam föl a 139. Zsoltárból azt az igét, amivel a liturgiát kezdtük, hadd olvassam föl még egyszer, Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívem, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Velem kezdődik, amikor fegyelemről beszélünk, akkor mindig velem kezdődik, hogy Uram, az én életem fegyelmezett. Tudok úgy élni, hogy az példa legyen, hogy az igazi prédikáció legyen. Mindig magammal kezdjem, hogy másokkal folytathassam. És így érkezünk meg a másik részünkhöz. Hogyan valósulhat meg biblikus módon a fegyelmezés egy gyülekezetben? Erről már nehezebb beszélni, mert sokszor a három legfontosabb hiányzik belőlünk. Hiányzik a szeretet, az irgalom, hiányzik a belátás. Sokszor látom, hogy olyan irgalmatlanok, olyan szeretetlenek és olyan kegyetlenek tudunk egymással lenni. És valahogy inkább ez a jellemző ránk, amit itt látunk az ábrán. Hogy ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk sokszor a másik emberrel. De azt is látom, hogy annyira nincs meg bennünk a belátás, az elfogadás. Ha vétkeztem, és valaki felhívja rá a figyelmem, akkor megsértődünk, akkor duzzogunk, elhagyjuk a gyülekezetet. Mert nyilván az könnyebb, nem? Könnyebb megsértődni, könnyebb duzzogni, könnyebb elmenni egy gyülekezetből. Újra és újra végig szoktam gondolni. Hányan indultunk ebben a gyülekezetben? Akik járnak már ide 17 éve, én 17-18. Éve vagyok itt. Hányan kezdtük? 6-an, 7-en, 8-an jártunk a művelődési házba. Aztán megtöltöttük néhány év után a művelődési házat. És most hol vannak azok az emberek? Hányan morzsolódtak le? Mert könnyebb megsértődni, könnyebb duzzogni, könnyebb elmenni a gyülekezetből. Igen, ennek a két oldalnak ott kell, vagy ott kellene lennie egyszerre egyensúlyban a szeretetnek, az irgalomnak, a belátásnak és az elfogadásnak. Ha Isten egyik gyermekénél bűnt észlelsz, ami veszélyezteti az atyával való közösséget, a te feladatod oda menni és segíteni neki. És nem úgy, hogy megmosod a fejét. És most jól figyeljetek, drága testvérek, nagyon fontos dolgot fogok mondani. Neked nem az a feladatod, hogy oda menj és megmosd a fejét. Jézus ebben is útmutatást adott nekünk. Pedig ezt olyan könnyű, nem? Ráolvasni a másikra a bűnt. A fejére olvasni. Megmosni a fejét. Olyan könnyen megy. De nézzük meg, hogy mit tett Jézus. Mert nekünk nem a másik fejét kell megmosnunk. János evangéliumában olvashatunk egy megrendítő történetet Jézus és a tanítványok között. Ott olvassuk ezt a mondatot János 13-ban. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Ahogy ő szeretettel és irgalommal hajol le hozzánk, mosta meg a tanítványai lábát, úgy elvárja tőlünk, hogy szeretettel, irgalommal hajoljunk oda a másik emberhez. És nem a fejét kell a másiknak megmosnunk, hanem a lábát. És itt van az a nagy különbség, ahol helytelenül gyakorolják a gyülekezeti fegyelmet, hogy ráolvassák a másikra a bűnt. És még rugunk rajta egyet, és még inkább beletapossuk. Miért? Mert nem a lábmosás szándékával megyünk oda, hanem a fejmosás szándékával. És ez nem építi sem őt, és sem a gyülekezetet. Nem a fejét kell a másiknak megmosnunk, hanem a lábát. És imádságban felé fordulni, őszintén, Úr Jézus, szeretnék hozzád hasonlóan lehajolni, és megmosni tanítványod lábát, aki oly értékes számodra, hogy az életedet adtad érte. Tudunk így menni ahhoz az emberhez, aki intésre szorul. Tudunk ezzel a szeretettel oda menni, ha kell a lábát megmosni, és nem viszonyogni a másiknak a bűnszagától, lábszagától, és lehetne sorolni, hanem oda tudsz hajolni. Ott van benned az az irgalom, ami Jézusban megvolt, ahogy a Filippi levélben olvashatjuk, Pál azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Oda tudsz azzal az irgalommal, indulattal, szeretettel menni hozzá, mert ha nem, akkor ne menj oda! Ne menj oda! Mert akkor csak szenteskedni fogsz, és szent fazék leszel. Mert neki nem arra van szüksége, hogy a fejét mossák meg, hanem arra van szüksége, hogy a lábát. És ezzel a szeretettel felemelni a másikat, segíteni a másikat, visszaterelni a másikat, nem kioktató, nem pökhendi, nem önelégű stílusban, hanem szeretettel és szelíd lélekkel. A gyülekezeti fegyelmezés célja az nem az embereknek a kizárása vagy a megszégyenítése, a megalázása. Nem ez a cél. Nem akarunk önelégültek lenni, nem akarunk az Isten szerepében tetszelegni, és nem akarjuk gyakorolni, nem akarunk semmilyen hatalmat, tekintélyt gyakorolni, semmilyen Bibliának ellentmondó módon. Itt nem erről van szó, hogy vannak a tekintélyesek, meg vannak az erősek, meg vannak, akik majd Isten szerepében tetszelegnek, és majd így nézegetik az embereket, hogy na, milyen bűnt lehet felfedezni a másikban. Nem erről van szó. Nem erről van szó. A fegyelmezés célja az, hogy az embereket visszahozzuk a gyülekezeten belüli tiszta kapcsolatok közé. Ez a cél. Isten Pálon keresztül a Galatákhoz írott levélben olyan világosan beszél erről, és ad útmutatást. Azt olvassuk a Galata 6-ban. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelídi lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Itt is érdemes megnézni a görög szót, mert nagyon sok mindent elárul. Itt a görögben a katartizó szó van, igazítsátok helyre. A katartizó szó azt jelenti, hogy helyre tesz, azaz visszaállít korábbi állapotába. A köznapi görög nyelv ezt a szót orvosi kifejezésként használja. Orvosoknak különösen is a figyelmébe ajánlom. A hétköznapi görög nyelvben az orvosok használták ezt a katartizó szót, ami azt jelentette, azt akarták ezzel kifejezni, ha egy törött vagy kificamított csontot vissza akarnak helyezni az eredeti állapotába. És ugyanez a szó olvasható a Márk evangéliumának első fejezetében, amikor az apostolok a hálóikat rendezgették. A tanítványok egy éjszakai halászatról visszaérkezve nagy javítást végeztek a hálóikon, vagyis megtisztították, megjavították és összehajtogatták az eredeti állapotába. Ugyanez a szó van itt a Márkban is, és ugyanez a szó olvasható a Galatákban is, és ugyanezt a szót használtak az orvosok. Katartizo. Helyre tesz, helyre igazít. Visszaállítja az eredeti állapotába. Ha látjuk valakinek a bűnét, a bukását, akkor ne nézzük közömbösen azzal a kifogással, hogy nem rám tartozik. És nem akarok más dolgába beleavatkozni. Ez magánügy. Azt csinál, amit akar. De ne is vessük meg, és ne ítéljük előtt a szívünkben. Ha megfizet a ballépésért, akkor nem mondjuk, hogy megérdemelte, vagy egye azt, amit főzött. Ugye szokták mondani. Ne beszéljük ki a gyülekezetben, ne pletykálkodjunk, ne kárörvenjünk, ne nevessük ki a háta mögött, vagy rossz indulatú megjegyzéseket ne tegyünk róla, mert ugyanolyan súlyos bűn. Ugyanolyan súlyos bűn. Nincs különbség. Nincs. Ezért nem csak az ő bűnét, hanem az én irgalmatlan, szeretetlen, rosszindulatú szavaimat, gondolataimat, tetteimet is számon fogja kérni az Isten. És ezt vegyük nagyon komolyan. És ezért írja Pál apostol, teszi hozzá itt a Galata 6-ban, azt mondja, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Mennyire az Isten lelkétől átitatott mindaz, amit itt az első versben olvasunk. Katartizo, tedd helyre! Tedd helyre! Munkálkodj, segíts azon, hogy az eredeti állapotába, azt az első szeretet állapotába kerüljön az az ember. De vigyázz magadra, nehogy te is elbukj. És ezért mondtam, hogy először magamon kell kezdeni. Uram, te vizsgálj meg engem. És tudjátok, a másik embert ki kell szeretni abból a bűnéből. Nem az igével, és erre is hajlamosak vagyunk, hogy az igével agyon ütni az embert. Nem erre van szükség, hanem az igével megmosni a lábát. Oda menni, és fogunk majd erről énekelni egy éneket. Hogy rendezni? Luther Márton, amikor a Galata levelet magyarázza, olyan nagy szeretettel fogalmazza meg a következőt. Hadd idézem Luther Mártont, amikor ezt az ige szakaszt magyarázza. Fuss oda hozzá, tárd ki felé a karod, emeld fel, vigasztald meg édes szavakkal, és öleld át, mint anya gyermekét. Érzitek ezt a szeretetet? Nem ez hiányzik? Hogy oda menjünk a másikhoz, oda fussunk, hogy a szeretet vezesse a lépteinket, oda fussunk a másik elébe, hogy kitárjuk felé a kezünket, hogy emeljük fel, hogy vigasztaljuk meg édes szavakkal, és öleljük át. Ez hiányzik. És neked nem esik ez jól, hogyha így jönnek hozzád, és így szeretnek ki téged abból a bűnből, amiben vagy. Hát hogy ne esne jól ez, hogyha odafutnának hozzád, hogyha tárt karokkal megölelnének, és édes, vigasztaló szavakkal bátorítanának. Hát nem ez esik jól nekünk? És miért gondolod, hogy a másiknak nem ez esik jól? Jézus azt mondja egy helyen, amit szeretnétek, hogy cselekedjenek veletek, ti is aszerint cselekedjetek. Ez egy irányadó. Amint szeretnétek, hogy cselekedjenek veletek, ti is aszerint cselekedjetek. Pál azt írja, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Lelki emberek. Azt írja Pál, lelki emberek. Szent Ágoston egy helyen azt írta, hadd idézzem őt. Semmi sem igazolja annyira, hogy valaki lelki ember, mint az, ahogy a másik vétkéről beszél. Inkább a megszabadítására, mint alávetésére, inkább a megsegítésére, mint a vétkeire gondolva. A testi embert szintén onnan ismered meg, ahogyan a másik bűnét kezeli. Csak is úgy, hogy megítélhesse és kárhoztassa, amint ama farizeus támadja a vámost, ahelyett, hogy szánná. Milyen igaz, milyen más a lelki ember, és milyen más a testi ember. Milyen más, ahogy az ember tud viszonyulni. Mert lehet így is, meg lehet úgy is. Mert Isten szólhat így is, meg szólhat úgy is. Keményen, intő beszéddel, de olykor nagy-nagy szeretettel, gyengéden, halk, szelíd, csendes szóval. A lelki ember ismérve, hogy szeretet és irgalom van a másik ember iránt, és ez fogja építeni a gyülekezet közösségét. Ez fogja építeni. Helye van a fegyelemnek, és a fegyelmezésnek egy ember, egy gyülekezet életében. Nem véletlenül olvashatunk több helyen is a Szentírásban róla, és nem véletlenül tanít Jézus Krisztus is erről. Mert ő azt akarja, hogy fegyelem legyen egy gyülekezetben, és fegyelem legyen a hívők életében, közösségében. De mindaddig, amíg megtűrt bűnök vannak, addig kell a fegyelmet gyakorolni és a fegyelmezést. És hogyha neked megtűrt bűn van az életedben, ha vadházasságban élsz, ha paráználkodsz, ha alkohol problémáid vannak, ha csalod a férjed vagy a feleséged, ha olyan csúnyán beszélsz, hogy nem lehet kimosni a szádat, akkor gondolj arra, hogy meg van terítve az asztal. Meg van terítve. Meg van terítve az Úr asztala, és azt mondja az ige. János első levelében föl is fogjuk majd olvasni az úrvacsorai liturgiában. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ha megvalljuk bűneinket, ha elhagyjuk a bűneinket, és adjál hálát, ha van olyan testvér, aki nem számon kér, hanem számon tart. Adjál hálát az Istennek, hogyha szeretettel oda tud menni, meg tudja mosni a te lábadat, oda tud hajolni, és szeretettel, irgalommal, de megmondja az igazságot. Az igazság fáj, de tudjátok, az orvos úgy gyógyítja a kificamodott vállat, hogy megrántja egyszer. Piszkosul tud fájni, de a hely, az eredeti helyreállított állapotot ez segíti. Piszkosul fáj, de ez segíti. És fáj az igazság, fáj, amikor szembesülünk a bűneinkkel, de meg van terítve az asztal. Ha őszintén bánod, gyere ide előre. Gyere. És rendezd ne csak Istennel, hanem rendezd testvéreddel is a kapcsolataidat. Tudj oda menni, bocsánatot kérni, vagy megbocsátani, tudj szeretettel és irgalommal fordulni a másikhoz, mert ez építi a gyülekezetet, és a gyülekezeti élet ismerve ez. Ez. És tekintsünk Jézusra. Mit tett, és hogy tett? A lábmosás története az úrvacsora közösség előtt van közvetlenül. Jel. Jel. Ha elolvassuk ezt a történetet, látjuk. Jel, hogy úrvacsora vétel előtt lehet rendezni. Drága gyülekezet, és most, amikor úrvacsorára készülünk, akkor elsősorban önmagunkat vizsgáljuk meg. Magunkba keressük a gerendát, hogy aztán a másik szemében irgalommal, szeretettel kivehessük a szálkát. Azért pedig imádkozzunk, hogy Isten adjon nekünk is, és a másiknak is belátást és elfogadást. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, szeretnénk, hogyha az a szentség, amiről te beszélsz, az a szentség ott lenne a mi életünkben. Nem a másiktól akarjuk elvárni, hanem elvárás magunk felé van, hogy szeretnénk úgy élni, hogy az igazi, hiteles prédikáció legyen. És hogyha rendeztük az életünket, ha rendezzük nap, mint nap, ha tisztaságban és szeretetben, bűnbocsánatban és bűnbánatban élek, akkor te vértesz fel azzal a készséggel és képességgel, hogy oda tudjak hajolni a másikhoz, szeretettel és irgalommal, hogy legyen a fegyelem figyelem, és legyen a fegyelem kegyelem. Amen.